Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istenek igéit, ahogyan a mai vasárnapon, húsvét ünnepe utáni negyedik vasárnapon, Kantáte vasárnapján meg akar bennünket szólítani. Izsaiás prófétának a könyvéből van a mai igénk, a 12. fejezet. Kompletten, ez 6 vers mindössze. Istenek igéit helyünkről felállva hallgassuk meg. Azon a napon ezt fogod mondani. Hálát adok neked, Uram, mert bár haragudtál rám, elmúlt a haragod, és megvigasztaltál. Íme, Isten az én szabadítom, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr megszabadított engem. Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából. Azon a napon ezt fogjátok mondani, adjatok hálát az Úrnak, hirdessétek nevét. Adjátok tudtára nagy tetteit a nemzeteknek. Emlékeztessétek őket, hogy magasztos az ő neve. Énekeljetek az Úrnak, mert fenséges tetteket vitt véghez, hadd tudja meg ezt az egész föld. Kiálts és újjong, Sion lakója, mert nagy közöttetek, Izrael szentje. Amen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Ahogyan azt már a felirat Zsoltárból is, meg talán a bevezetésből is sejthettük, hogy a mai vasárnap a zene kerül a középpontba, de ez így nem egészen igaz, pontosítanom kell, reménység szerint Jézus lesz ma is a középpontban, ezen az Isten tiszteleten, most nem lesz, hanem van középpontban, ezen az Isten tiszteleten, csak a zene, és majd később egy kicsit kibontjuk, hogy mit értünk ez alatt, egy pár szót már mondtam erről a Zsoltár kapcsán is, hogy a dicséret az milyen formán, hogyan köt össze bennünket ő vele. Tippeljük meg azt, itt most az elején, az ige hirdetésnek az elején, hogy vajon milyen régi lehet, hány évvel ezelőtti lehet az a régészeti lelet, amely legrégebbi régészeti lelet, amely egyértelműen bizonyítja azt, hogy az ember zenél. Mondjunk számokat, tippeljünk. 4000, hallottunk ilyen. Tessék? 40 000. Más tipp? 100 000. 40 000. Valóban 40 000 az a szám, ami egy elképzelhetetlenül nagy szám. Németországban találtak 2009-ben, akkoriban még 35 000 évre datált sípot, amit madárcsontból készítettek, de később 2012-ben egy oxfordi kutatócsapat bebizonyította újabb és újabb technikáknak a segítségével, hogy ez nem 35, hanem legalább 40, de az is lehet, hogy 43 000 éves valahol a kettő között lehet. Döbbenetes ez a lépték, felfogni nem tudjuk, de azt viszont biztosan tudjuk mondani, hogy a zene az egyidős az emberiséggel. Egyidős. Gyönyörködtetés, időtöltés, ünnep, munka, és meg annyi helyzet, amikor a zene fontos szerepet játszhat, akár fogyasztóként egy embernek az életében, hallgatóként, vagy akár művelőként. Ha kicsit közelebb érkezünk, így 40 000 évnek a távlatából, akkor azt mondhatjuk, hogy a zene nem csupán történelmileg, hanem egészen emberileg, sőt azt lehet mondani, biológiailag, neurológiailag is be van kötve az emberbe. Talán nem mi vagyunk az egyetlen család, ahol a kicsi gyerekeknek lefekvés előtt énekelnek. Éneklünk, altató dalokat éneklünk. Tudjuk azt, hogy miért éneklünk altató dalokat? A gyerekeknek. Vagy elaludjanak, ez persze nyilván, de hogy ezen túlmenően. Megnyugtatni, nagyon jó, igen, megnyugtatni. A félelmet, akár a sötéttől való félelmet is elűzni. És képzeljük el, hogy az agyunkban, az amigdalában van az a rész, ahol a félelem érzet elindul, amikor az ember valami váratlan dologgal találkozik, vagy valami olyannal, ami félelmet kelt benne, És a zene, amikor megszólal, az ének, amikor hangzik, az pont ugyanezt a részt stimulálja az agyban. Ha valaki ért a biológiához, vagy az orvostudományhoz, akkor nézze el ezt nekem, de én ezt úgy képzelem el, hogy tulajdonképpen a kettő nem fér el egymás mellett. Ha éneklünk, az előzi a félelmet. És milyen gyönyörűen kijön ez a mai ézsaiási szakaszból, ami nem csupán ézsaiási szakasz, de erről majd egy kicsit később, egy 3000 éves szöveg, amely azt mondja nekünk, íme Isten az én szabadítom, bízom, nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr. Micsoda csodálatos ez, amikor a modern tudomány összeér azzal az egyetemes emberi tapasztalattal, amely aztán összeköt bennünket az Istennel. Hát csodálatos. Nem fél, mert énekel az Úrnak. A zene ezen túlmenően, hogy történelmi, biológiailag is kapcsolódik hozzánk, még kommunikáció is. Kommunikáció. Gondoljunk csak bele abba, hogy mennyi mindent lehet a zenével kifejezni. Mikor meghallunk egy dalt, egy éneket, egy zeneművet, akkor rögtön érzések merülnek föl bennünk. És ugye van az a mondásunk, hogy egy kép többet mond ezer szónál, akkor ez, ha a zenére használjuk, akkor ez legalább egy tízszeres szorzó biztos rajta van, hogy egy zene akár tízezer szónál többet is mondhat. Emlékezzünk csak azokra a dalokra és az énekekre, függetlenül az életkorunktól, amelyek meghatározóak vagy sokat jelentettek számunkra az életünknek egy-egy pontján. Biztosan tudnánk ilyeneket mondani, és ebből a szempontból ez teljesen mindegy, hogy Bachról vagy Beatrice-ről van szó. Na de hogyan kapcsolódik ez az egész mindahhoz, amit ma az ige hirdetési alapigében hallhattunk? Luther azt mondta, hogy aki ugye énekel, kétszeresen imádkozik, ami tök jól hangzik, de nem minden esetben van így, ez csak abban az esetben van így, ha az Istennel való kommunikáció az az ének. Tehát ebből a szempontból már nem mindegy, hogy milyen énekről beszélünk. De hogy az Istennel való kommunikáció eszközeként, ha megszólal az ének, akkor ebben a szakaszunkban rátalálunk erre. Íme Isten az én szabadítom, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr megszabadított engem. Nagyon érdekes ez az erőm és énekem az Úr, nekem ez nagyon sokat jelentett, és mai napig is nagyon sokat jelentő negyedmondat, azt lehet mondani, erőm és énekem az Úr. Ez a szakasz nem egyszer fordul elő a Bibliában, hanem háromszor is. Először Mózesnek az éneke, amikor az Isten kiszabadította a népét Egyiptomból, és ezt énekelte Mózes hálaadó énekként. Aztán előfordul a 118. Zsoltárban, egy templomban használatos, jeruzsálemi templomban használatos ének keretén belül, és aztán itt Ézsaiás prófétának a könyvében, ahogy most olvastuk. Az első egy szabadulás történet, a második egy Isten előtt való létnek a mondjuk azt, hogy artikulációja, és a harmadik pedig itt a fogságban lévő népnek az éneke és reménysége. Ugye ebben az időszakban volt Izrael népe fogságban, fogságnak nevezzük azt a deportációt, amit a babiloni birodalom csinált, ugye elfoglalt egy területet, aztán az osztrák lakosságot deportálta a birodalom másik végébe, a másik végéből meg népeket, ebből, hogy mindenki gyökértelenné váljon. Ismerjük a kifejezést. De mind a három énekben van valami közös. És ez most itt a lényeg. És ez a közös nem más, mint az a spontán, felfakadó vágy, hogy én az Istenhez akarok valami nagyon személyes módon kapcsolódni, és ezt valahogyan formába akarom önteni, és az a forma ez nem más, mint az ének. Kapcsolódni akarok az Istenhez. Az itt szereplő, erőm és énekem az Úr, az itt szereplő ének kifejezés a héberben nagyon különleges, az Ószövetségnek az eredeti nyelvében, mert hogy csak itt fordul elő, sehol máshol. Csak ebben az erőm és énekem az Úrban is, ugye ezen a három helyen, ahol ez a fordulat szerepel, a 2. Mózesben, a 118. Zsoltárban meg itt. Ez a kifejezés az úgy hangzik héberről, hogy Zimrat, És amikor bárhol máshol olvasunk énekről, vagy Zsoltárról, mondjuk az 51. Zsoltár, amikor oda van írva, hogy Dávid Zsoltára, vagy amikor ilyen-olyan ének, ezt olvassuk a Zsoltárok könyvében, akkor ott a mizmor kifejezés van. A kettőt érezzük, hogy hasonló tőről fakad, de mégsem ugyanaz. A mizmor inkább egy liturgikus éneket jelent, az imrát pedig valami olyasmit, ami nagyon spontán és nagyon természetes módon felfakad az emberből, hogy Istenem, de jó, hogy vagy nekem. Vagy Istenem, mi nagy vagy te. Vagy Istenem, te erőt adsz minden helyzetben. Tiéd a hatalom, tiéd az uralom ég és föld felett. Vagy erős szikla vagy te, amire állok. Ezeket, amiket itt az előbb felsoroltam, ezek a mondatok mind énekekből vannak. Amikor felfakad az emberből a tapasztalat alapján, amikor egészen kézzelfoghatóvá válik a kegyelem, amikor egészen közel jön a szabadítás, amikor megtapasztalok valami olyan kiutat, ami egy olyan helyzetből van, amiben látszólag semmiféle reményünk nincsen, kilátástalan az egész, vagy amikor érzem, hogy az Isten hordoz engem a tenyerén, vagy amikor vezetést kapok, vagy amikor a kérdéseimre választ kapok, az se utolsó, amikor a kérdéseimre választ kapok, vagy amikor világossá válik valami, vagy amikor ki tudok szabadulni egy olyan élethelyzetből, ami megkötözve vagy földre nyomva tartott, akkor felfakad ez a zimrát, ez az ének, hogy erőm és énekem az Úr. Persze nagyot tévednénk akkor, hogyha az Istent dicsérő énekek tekintetében úgy gondolnánk, hogy az Istennek erre szüksége van. Talán eddig is már megérthettük azt, hogy nincs az Istennek szüksége, hogy mi dicsérgessük őt, pontosan. Ha valaki jó önismerettel rendelkezik, akkor az nyilván ő. Nem, nekünk van erre szükségünk, hogy így módon kapcsolódjunk ő hozzá. És ez szorosan kapcsolódik a hálához, de mégsem az. Mert a hála, ami szintén nagyon fontos, a dicséretben nem az én megmenekülésem felől közelítünk az Isten szabadító szeretete felé, hanem fordítva az Isten szabadító szeretete felől közelítünk az én, a mi saját szabadulásunk felé. Amikor az Isten van a középpontban, még akkor is, amikor a szabadulást megtapasztaljuk. Azt mondtam az elején, hogy a mai ige hirdetésben és a mai Isten tiszteleten nem a zene van a középpontban, hanem a zene, vagy az ének, vagy a dicséret, most már mondjuk így, ebben a specifikus formájában, az Isten dicsérete van a középpontban, mint út, amely az Istenhez vezet bennünket. És hát, ha útról beszélünk, akkor Jézusról kell, hogy beszéljünk, így hát a mai szakaszunkat is hogyan tudjuk belekötni, eddig beszéltünk magáról az igéről, de hogy hogyan tudjuk ezt az egészet bekötni az egyház évnek ezen szakaszához, hogy lesz ebből húsvéti hit, amiről eddig beszéltünk. Hogyan lesz ebből Krisztus központú, a feltámadás valóságához kapcsolódó húsvéti hit. Nem kell aggódnunk efelől, mert hogy, és akkor sem, hogyha az Ószövetségben vagyunk, hiszen az egész Szentírás Krisztusra mutat rá, és hát az Ószövetségnek is célja maga Krisztus, hogy rámutasson a Krisztusra, és ez különösen Ézsaiás könyvében van így. Két nagyon fontos pont van ebben a szakaszunkban, és végezetül ezt a kettőt szeretném megosztani a testvérekkel, amikor, ahol összetudjuk ezt kapcsolni, ezt az egész szabadulást, az éneket, az Isten szeretetének a megtapasztalását Krisztussal és a feltámadásnak az üzenetével. Az első, a második versben van, ami úgy hangzik, hogy Isten az én szabadítóm. Hát mi lehetne ennél nyilvánvalóan krisztusibb, hogy az Isten szabadító szeretete kerül a középpontba. Hiszen az Krisztusban jelent meg a leginkább közöttünk. Péter és a többi apostol még konkrétan meg is vallják ezt a hitüket az apostolok cselekedeteinek 5. fejezetében, hogy a mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztetek. Isten őt, mint fejedelmet és szabadítót emelte a jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izraelnek. A Krisztus szabadító szeretete már átvilágít ezen a szakaszon keresztül is. És a második, Azt pedig azt olvasuk a harmadik versben. Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából. Talán már ebből a szabadulás forrásából és a merítésből talán már többen is kapcsolunk János evangéliumához, ahogy Jézus azt mondja, hogy ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ezt pedig a lélekről mondta. És ez egyben egy gyönyörű szent háromsági kép is itt előttünk, hiszen az Ószövetségben, az Atya Istenhez kapcsolódó Ószövetségben találunk egy olyan igét, amely egyértelműen kapcsolódik egy olyan Jézusi mondathoz, amely a szent lélekről beszél. Csodálatos kapcsolódás ez. Ennek mentén, bár hivatalosan nem sorolódik azok közé, de nyugodtan tekinthetjük ezt az Ézsaiás 12-t is, messiási proféciának, azaz Jézusról szóló igének. Isten dicsérete, a Krisztusban való szeretetének a megvallása bennünket is erősít. Sőt, elsősorban bennünket erősít. Így hát nem erőből kell énekelni, hanem a dicsérettől lehet erősödni. Az Isten dicséretétől, amely felfakad az ajkunkról, hogy ilyen kicsit patetikus kifejezést használjak, nem csupán hangok, zenei hangok formájában, hanem akár gondolatok, érzések formájában is, hiszen az Isten dicsérete és az Istenről való éneklés nem áll meg a zenénél, hanem annál egy sokkal tágabb dolog, amely össze tud bennünket kapcsolni az Istennel, és amelyen keresztül mi is erősödni tudunk. Ezt az erősödést, vigasztalást és továbblendítő szeretetet adja a Szentlélek, hogy megtapasztaljuk az Isten dicséretében. Ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, dicsérünk és magasztalunk téged ezen a mai napon. Dicsérünk mindazért, amit te elvégeztél az életünkben. Urunkat, hogy észrevegyük mindazokat a kegyelmeket, szabadulásokat, útmutatásokat, amelyeket te adtál nekünk. Add, hogy amikor visszagondolunk ezekre, az reményt és erőt adjon nekünk. És tudjunk téged dicsérni. Dicsérni azért, mert hatalmas vagy, mert cselekszel, mert hatalmad van arra, hogy bármit megtegyél, és ezt a hatalmadat szeretetből a mi javunkra akarod fordítani. Urunk, add, hogy ezt megtapasztaljuk az életünkben, nap mint nap, közösségeinkben, a gyülekezetben és az egész egyház közösségében. Köszönjük azt, hogy Krisztust adtad nekünk, akiben önmagad jöttél el hozzánk. Add, hogy ő hozzá is tudjunk kapcsolódni, meg tudjuk fogni a kezét, amikor arra van szükségünk, és hagyjuk magunkat vezetni azon az úton, amelyet te kijelöltél a számunkra. Ebben erősíts bennünket a dicséret által, újra és újra. Amen.